Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Farkas Dániel alpolgármester, akivel az elmúlt testületi ülés napirendi pontjairól fogunk majd beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Legelőször a zárt ülésnek a napirendi pontjáról beszélgessünk, méghozzá Kiskunhalas város közszolgálatáért díjat adtatok idén is. Most kire esett a választás, és ki kaphatja meg a közszolgálatért díjat?
Ilyen elismerésben az részesülhet, aki kiskunhalasi közös önkormányzati hivatal alkalmazásában áll, tehát a Városháza dolgozói kaphatják meg ezt a díjat, és hát nyilván elsősorban a kiemelkedő magas színvonalon végzett munkáját lehet a kollégáknak ezzel díjazni. 2018. évben ezt az elismerő díjat Tóth Péter kollégánk veheti majd át a képviselőtestület döntésének az értelmében. Ő a városfejlesztési osztályt vezeti, illetve már egy jó ideje a főépítési feladatokat is ellátja a Városházán.
Hogyan szokott alakulni ennek a díjnak a sorsa évente, hiszen azért nagyon sokfajta területen dolgoznak ott bent nyilván a kollégák, tehát hogyan lehet kiválasztani? Van mindig valami olyasmi egy éven belül mondjuk, ami nagyon kimagasló, vagy mondjuk amelyik osztályt rengeteg munka látja el, és az van jól koordinálva. Az idei év például ilyen szempontból hogy alakult?
A kitüntető díjakról szóló rendeletünk ezt elég szigorúan szabályozza, hogy a jegyző tesz javaslatot erre a kitüntető díjra, hiszen alapvetően ugye a hivatalt ő vezeti, és ugye a képviselőtestület dönt erről, nyilvánvalóan, hogy polgármester úrral azért szoktak erről egyeztetni. Amit említettél, hogy ezt a díjat ezt az adott évben végzett kiemelkedő munka, vagy a többlet feladatok ellátása indokolja ez, ha az előző évek díjazottjait nézzük, akkor elég vegyes képet mutat. De az idejében azt el tudom mondani, hogy a városfejlesztési osztály vezetőjére vélhetően azért is esett a választás, hiszen a rengeteg nyertes pályázat és projekt miatt valóban egy komoly többletfeladatot kell ellátnia neki is, illetve az osztályának is. Várhatóan azért ebben a díjban benne van nem csak az ő személye, hanem annak a csapatnak az egésze, amelyet ő vezet a Városházán.
Milyen szokott lenni a díjnak az átadásánál? Az az érzelem, amit felszabadul, nyilván azért, amikor a kollégák körében van egy ilyen nagyon rangos és kiemelkedő díj, ez azért sok mindent von maga után.
Igen, ugye a legtöbb kitüntető díjat egy hivatalos eseményen, ha mondjuk a pedagógus díjra gondolunk, a pedagógus kollégáknak járó díjra, akkor ugye az mindig a pedagógus napon kerül átadásra, vagy az egészségügyben dolgozóknak ugye a Semmelweis napon. Ennek a díjnak érdekesség, hogy ez kicsit kötetlenebb formában zajlik, ugye a köztisztviselői nap alkalmából a Városháza dolgozóival általában a lovasbázison szoktunk egy közös estét eltölteni, ahol a hivatal összes dolgozója jelen van, és általában itt kerül ez átadásra. Na most erről az eseményről tudni kell, hogy ez ugye általában nem nyilvános, és ugye a rádióhallgatók se tudhatják, hogy ez nem az a öltönyös, nyakkendős rendezvény, hanem ez, mivel nyáron van általában június végén itt rövid nadrágban, pólóban, vagy esetleg inkben jelennek meg a kollégák nagy része, tehát ez egy kicsit kötetlenebb, és nyilván amiatt a légkör is azért itt felszabadultabb.
Mennyire nehéz meghozni egy döntést egy ilyen rangos díjnak az elfogadtatásánál? Tehát a jegyző, nem tudom, hogy több embert is javasolhat, vagy több dolgozót, vagy az ő javaslata az, amit elfogad az önkormányzati testület?
Hát a szokások alapján a jegyző egy konkrét szemét szokott javasolni. Az én emlékeim szerint a korábbi testületek idején előfordult az, hogy a képviselők nem értettek egyet a jegyző javaslatával, és abban az évben nem került kiadásra ez a díj, de ebben a ciklusban ilyen nem fordult, és szerintem nem is fordulhat elő, hiszen elég jó azért az együttműködés, a városvezetés, a jegyző és a képviselőtestület között.
Ezúton is szívből gratulálunk Tóth Péternek a munkájához, és természetesen a csapatnak, aki ehhez a munkához hozzásegítette. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, még hozzá a nyílt ülés napirendi pontjaival.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Az elmúlt testületi ülés napirendi pontjairól beszélgetünk Farkas Dániel alpolgármesterrel, és a nyílt ülésnek az első pontja a 2017. évi zárszámadásról szólt. Hogyan is zárta az önkormányzat az előző évet gazdaságilag nézve?
Én azt tudom mondani, hogy visszautalnék a képviselőtestületi ülésen elhangzott összefoglalóra, amelyet a pénzügyi osztályvezető asszony Csendes Ildikó tartott, és ő nagyon szépen sorra vette a tavalyi év fontosabb tételeit. Hogyha ezt nagyon röviden kellene összefoglalnom, akkor azt tudom mondani, hogy a 2017-es év gazdasági szempontból egy kiemelkedően pozitív év volt a városunk életében. Ha a két legfontosabb számot tekintjük, akkor az önkormányzatnak összevontan a tavalyi évben 8 milliárd 748 millió forint bevétele volt, és 5 milliárd 736 millió forint kiadása. Tehát a bevételeink közel 3 milliárd forinttal haladták meg a kiadási oldalt, amely kapcsán hihetnék most azt a rádióhallgatók, hogy akkor itt hirtelen 3 milliárd forinton ülünk, és miért nem költjük el ezt hirtelen utakra vagy csapadékvízelvezetésre. Ezért itt rögtön hozzá kell azt tennem, hogy ezt a nagyon pozitív eredményt elsősorban az eredményezt, hogy a tavalyi évben ugye rengeteg pályázatot nyertünk, és ezeknek a forrását már sikerült is lehívnunk, és nyilván az idei és a következő évben lesznek ezek a források majd felhasználva, de ha erre a számra ránézünk, akkor azért ez nyilvánvalóan pozitív, és talán még egy gondolatot emelnék ki, amelyet osztályvezető asszony is említett, hogy rengeteg olyan pályázatot és egyéb állami forrás nyertünk el, amely olyan önkormányzati feladatokat finanszírozott, amelyeket más esetben a saját bevételeinkből kellett volna megtenni, és ezt mindig is fontos szempontnak tartottuk ebben a ciklusban, hogy amihez csak lehet külső forrást párosítani, azt tegyük meg. Ezt, hogyha ilyen közkeletűen szeretném mondani, akkor tényleg az utolsó forintokért is leszoktunk hajolni, és sikerült több olyan akár bérkompenzációs támogatást is elérnünk, amikre mondjuk az előző években vagy ciklusokban nem volt példa.
Ahogy említetted, hogy nagyon sokfajta kifizetéshez kerestek még támogatást, emellett az jutott eszembe egy zárszámadásba, hogy nyilván van egy előzetes terv. Mekkora a mozgás? Azért egy évről beszélünk, ez azért nem egy rövid időszak, és nagyon sokfajta változás is lehet. Sikerült tartani a terveket, azon belül maradni? Nyilván a pozitív, amit említettél, hogy rengeteg pályázatnak már lehívott forrása nálatok van, ez rendben van, de akkor az előzetes terveket körülbelül azért lehetett mozgatni a határokon belül.
Igen, hát ugye minden évben februárban fogadjuk el az adott évi költségvetést, és ugye az ezt követő év májusában zárjuk le hivatalosan a zárszámadás elfogadásával. Amit talán pontosabban tudunk mindig tervezni, azok a kiadások, hiszen van egy elképzelésünk, hogy az adott évben mit szeretnénk megvalósítani, akár beruházási, akár intézmény fenntartói szempontból. Hát nyilván ezt a bevételek határozzák meg. Itt azért az adóbevételeket tervezni mindig nagyon nehéz, hiszen ha csak az iparűzési adóra gondolunk, akkor azt alapvetően a Kiskunhalason működő vállalkozások gazdasági teljesítménye határozza meg. Itt azért mindig óvatosabbak szoktunk lenni, és a bevételi oldalt azt tudatosan alátervezzük, éppen amiatt, hogy soha ne érjen minket kellemetlen meglepetés. De azért az is egy pozitív folyamat, hogy azt látjuk most már évről évre, hogy a helyi gazdaság mindig tud egy keveset növekedni. Nyilván itt leképeződik az, hogy azért országos tekintetben is most már évek óta egy gazdasági fellendülés figyelhető meg, és örömteli, hogy ebből Kiskunhalas sem maradt ki.
Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok még arra, amit igazából talán az időjárás miatt tapasztalhatunk leginkább, hogy az elmúlt évben történt-e olyan időjárás változás, ami mondjuk nagyban befolyásolta az előzetes terveket. Itt most a negatív dolgokra gondolok, mondjuk egy nagy szárazságra vagy jégkárokra, nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja egyébként az éves költségvetést.
Hát mindig vannak olyan viszmajor esetek, amire nem lehet fölkészülni. Hogyha iparűzési adóról beszéltünk az előbb, akkor itt például a tavalyi évben fontos azt megemlíteni, hogy ugye a madárinfluenza következtében a Kiskunhalason működő baromfi feldolgozó, illetve az állattartással foglalkozó halasi vállalkozások azért az éve első felében egy nagyon komoly bevételkiesést szenvedtek el, ami nyilvánvalóan, hogy megmutatkozott az adó bevételekben. Tehát ez egy, ha nem is konkrétan az időjáráshoz köthető, de egy olyan külső tényezőnek az eredménye, amire nem lehet felkészülni. De nyilvánvalóan, hogy egy aszályos időszak azért a mezőgazdaságban mindig komoly hatást eredményez, de gondolhatunk csak itt a jégkárokra is. Azért azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon szeszélyessé vált az időjárás, hiszen a tisztelt hallgatók is láthatják, hogy vannak olyan hetek, amikor egy csepp eső sem esik, és hogyha az elmúlt hetekre gondolunk, akkor volt olyan nap, illetve olyan néhány óra, amikor közel 100 mm csapadék esett Kiskunhalason. Tehát megszűnt már az az időszak, amikor a tavasszal, a nyár elején egy jól elhúzódó, csapadékosabb időjárás volt. Sajnos ezt tudomásul kell venni, és hát nyilván a mindennapokat ehhez kell igazítani.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést, méghozzá az óvodai, bölcsődei férőhelyekkel, illetve a tanyagondoki munka beszámolójával.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel, és az elmúlt testületi ülés napirendi pontjai közül most a Kiskunhalasi Bóbita óvoda és bölcsődének a bölcsődei férőhely bővítéséről fogunk beszélni. Mekkora létszámmal bővült, és hol bővült ez a csoport?
2017. szeptemberében került újraindításra 12 férőhelyel a bölcsődei csoport a Kiskunhalasi Bóbita óvodában. Ezt az indokolta, hogy a külön intézményként működő városi bölcsöde teljes kapacitásával üzemel, ezért kellett egy olyan óvodában, ahol már korábban működött bölcsödei csoport ezt újraindítani, és a tavalyi évben ezt a 12 fővel tervezték, annyire volt engedélyünk, és ezt most 2 fővel növeltük, így innentől kezdve most már 14 gyermek helyezhető el hivatalosan ebben a bölcsődei csoportban, és van is rá igény, hiszen ennyien már jelezték, hogy szeretnék beiratni a gyermeküket ebbe a csoportba.
A tanyagondnoki beszámolóra is most került sor. Egy kicsit ott álljunk meg, hogy a tanyagondnokság tulajdonképpen pontosan milyen munkakört ölel fel, mert ez nem biztos, hogy teljesen egyértelmű.
Igen, hát Kiskunhalason a jelenleg zajló ciklus elejéig ez egy szerintem viszonylag ismeretlen szerepkör volt. Egy nagyon kedves ismerősöm még az önkormányzati kampány során hívta fel arra figyelmünket, hogy a nagy külterülettel, tanyás külterülettel rendelkező településeken ez jól működik, és Kiskunhalason az önkormányzat részéről ilyen szolgáltatás nem került korábban bevezetésre. Ugye ennek a lényege az, hogy a külterületet 400 lakosonként körzetekre kell osztani, és egy-egy körzetnek a szociális feladatellátását segíthetik a tanyagondnokok. Ugye Kiskunhalasnak a külterületen élő lakossága meghaladja a 4000 főt, tehát akár több mint 10 ilyen tanyagondnoki szolgálatot indíthatnánk. Most 2-nél tartunk, ugye egyet indítottunk 2015-ben, egyet pedig a tavalyi év elején. Azt tudni kell, hogy ehhez a szolgáltatáshoz jár állami támogatás, amelyet az önkormányzatnak hát úgymond meg kell duplázni, és minden tanyagondok számára biztosítani kell egy gépjárművet, amivel tudja járni az ő adott körzetét. Nagyon vegyes feladatot látnak el a kollégák, hiszen a gyerekek iskolába szállításától, az idősek kórházba történő eljuttatásán át a bevásárlásba is segítkezhetnek, favágásba, téli időszakba. Tehát egy tényleg a mindennapi életet könnyebbé tevő funkciója ez az önkormányzatnak.
Azért ez egy nagyon bizalmi állás. Hogyan fogadták Halas környékén azokban a tanyákban élők ezt a szolgáltatást, úgymond akik részesülnek benne? Mert azért egy úgymond idegent kell beengedni mondjuk egy tanya területére, vagy mondjuk a házukba, vagy akár elvinni őket mondjuk orvoshoz. Mennyire bíznak meg bennük, és mennyire ismerik az ő munkájukat?
Hát nyilván ez vegyes volt, azért azt látni kell, hogy a lakosságnak egy jelentős része nem is igényli ezt a szolgáltatást. Itt főleg a kisgyermekesek és az idősebb emberek vannak az ellátotti körbe. Én azt gondolom, hogy bizalmatlanul fogadták eleinte, hiszen új volt, és szerintem jól is van ez így, hiszen azért tényleg nem árt odafigyelni, főleg a tanyás térségben, hogyha idegenek jelentkeznek. De akkor azért, amikor ez a szolgáltatás elindult a médiába, sokszor fölhívtuk a lakosság figyelmét, hogy ez a szolgáltatás ez azért van, hogy az ő mindennapjaikat megkönnyítsük, és én úgy látom, hogy ez a rendszer most már kezd beállni. Ami még egy nagyon fontos dolog, hogy mi a ezen kollégák kiválasztásánál mindig nagyon komolyan odafigyelünk arra, hogy szociálisan érzékeny kollégákat vegyünk föl, és olyan személyek kerüljenek kiválasztásra, akik ezen területen azért már rendelkeznek tapasztalattal, hiszen itt tényleg minden egyes mondatnak vagy cselekedetnek azért komoly súlya van.
Említetted, hogy 2 tanyagondnoki szolgálat működik jelenleg. A bővítésen is gondolkodtok, mennyi időn belül várható ennek a bővítése, és milyen létszámmal?
Nyilván ez anyagi lehetőségek függvénye, hiszen körülbelül 2-3 millió forintjába kerül ez az önkormányzatnak, és ugye emellé kell egy gépjárművet biztosítani. Én azt gondolom, hogy a következő 2 évben várható az, hogy egy újabb ilyen szolgáltatást el tudjunk indítani.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon köszönjük az információkat.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget és a figyelmet.